Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, bőjtötödik vasárnapjára igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Mózes első könyvében, a 22. fejezetben, az első 14 versben a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarat, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Még élőben nem láttam, de a gyermekeknek iskolában mutogatni szoktam a képet. A Remszi Székesegyház nyugati portája déli kapu bélelete jobb sarkán látható Ábrahám és Izsák szobra. Különös ebben az ábrázolásban, hogy Izsák szakállas emberként van ábrázolva, és úgy körülbelül derekáig ér Ábrahámnak. Gondolhatnánk, hogy a középkori szobrász alkotói szabadsága az, ami így alakította ezt a szobrot. Valójában nem erről van szó. Pontos teológiai alapokon álló parancsa volt ez a megbízó papoknak. A fiú lábai és kezei össze vannak kötözve. Ábrahám bal kezével pedig, mintha fia haját ragadná meg, az apa jobb keze hiányzik, kést tarthatott vele, karja pedig felfelé mutat. Mindketten felfelé néznek a baldahin angyala felé, annak közbelépésére várva. Konzolként szolgál ez a remekbe faragott alkotás, no meg a bokorba akadt kos. Ez a történet közel 4000 éves történet. Mit tudunk mi kezdeni a harmadik évezred elején kompjúterek világában ezzel a történettel? Először is talán azt kell mondanunk ez a történet megérdemelne többet is, mint egy 15-20 perces prédikációt. Ez a történet, ez a fantasztikus történet 4000 éven keresztül átívelve sok-sok mindent akar nekünk mondani. De mit is? Hát a középkorban úgy gondolták, hogy nem kell sokat gondolkozni ezen a történeten, ez egyértelműen Krisztusra utaló jel. Azért is ábrázolják szakállas emberként Izsákot. Krisztusra utaló jel. Ábrahám életében ez a történet, ha feltételezzük azt, hogy Ábrahám valóban élő ember volt, maguk a zsidó írásmagyarázók is kételkednek ember, inkább azt mondják, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob az népcsoportot jelölt. Mindegy, 4000 évvel ezelőtt nem tudjuk pontosan mi történt, annyi bizonyos, hogyha úgy vesszük a történetet, ahogyan azt ott olvassuk, akkor Ábrahám életében ez az egyik legkeményebb megpróbáltatás, hanem a legkeményebb. Idézzük fel a történetet, ahogyan hallhattuk. Olyan ez a történet, mint egy film lassított felvételben. Így kezdődik, ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot. Ez az ezek után, ez azt jelenti, hogy Ábrahám úgy gondolta, hogy Isten elfelejtette azt, hogy mit ígért neki. Ábrahám ugyanis már öreg ember volt, és nem volt utódja. Pedig megígérte neki az Isten. Hát ha megígérte, és nem teljesítette, akkor majd teszünk róla, hogy az az ígéret valóra váljon. És így lesz Hágártól, a rabszolganőtől, vagy helyesebb fordítás szerint cseléttől lesz egy gyermeke, egy elsőszülött gyermeke, ez lesz Izmájel. Mert hogy a muzulmánok azt mondják, hogy az elsőszülött gyermeke nem Izsák, hanem Izmájel. És tényleg Hágár, aki ágyasként szerepel, az az első feleség. De facto, meg a sária jog szerint de jure is. Annyi bizonyos, hogy ez egy olyan történet, ami nagyon-nagyon érdekes. Lassított felvételben próbáljuk nyomon követni. Azt mondja, ezek után az Úr, mert hogy hosszú ideig nem szólt Ábrahámnak. Miért? Mert Ábrahám az ígéretet felülírta, semmibe vette. És ezek után történt, hogy Isten próbára teszi Ábrahámot, nem is akárhogyan. Úgy istenesen. Ezt mondja neki, Ábrahám. Talán Ábrahám meglepődött, hogy az Isten újból szól. Van ilyen, hogy hosszú ideig nem szól az Isten, aztán egyszer csak szól, és akkor tudjuk, hogy Isten szól. Történeten keresztül, körülményeken keresztül, vagy egyszerűen csak a csöndben. Mert hogy Isten mindenható, és a csöndben is tud szólni hozzánk. Ábrahámot megszólítja, Ábrahám. Ő pedig azt mondja, végre kimondhatja, hogy itt vagyok. Uram, itt vagyok. És Isten pedig azt mondja, fogd a fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot. Ha azt mondja neki, hogy fogd Izsákot, akkor lehet, hogy ott Ábrahám idegösszeroppanást kap. Ábrahámot fokozatosan vezeti rá arra, hogy mit is kér. Azt mondja, egyetlenedet. Hát nekem egyetlen, minden gyerek egyetlen, minden gyerek különleges. Számára egyetlen Izmael, szerette őt is, talán éppen ugyanúgy, mint Izsákot. És akkor azt mondja, hogy akit szeretsz, vagy akit jobban szeretsz, hát Izsákot. És akkor menj el a Mória földjére. Ez a Mória földje, ez az a dombocska, amin most ott van az Al-Aqsa mecset, ahol megtörténik majd a feláldozás. A zsidók azt mondják, hogy nem feláldozás történetről van szó, hiszen nem áldozta föl, hanem a megkötözés történetéről van szó, az akédáról. Itt csak megkötözi. Szóval elmegy, hogyan? Szép, lassan. Hát, ha Isten közben meggondolja magát, szép, lassan fölnyergeli a szamarat, fát hasogat, közben várja, hogy Isten, hát ha szól, hogy Ábrahám, nem kell mégse elmenned, nem kell feláldozni a fiadat. De Isten nem szól. Isten úgy szól, hogy nem szól. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergeli a szamarat, maga mellé veszi a szolgáját, meg Izsákot, a fát elkészíti, hasogatja, aztán tüzet visz magával, és szép lassan mennek. 3 napon keresztül mennek. Mire odaérnek? Mit csinál eközben Ábrahám? Várja, hogy szóljon az Isten. Hát, ha meggondolta magát. Isten nem gondolja meg magát, ő véghez viszi az ő tervét, ő próbára akarja tenni Ábrahámot. És akkor azt mondja Ábrahám, amikor odaérnek, a szolgák maradjanak itt, mi pedig fölmegyünk, és majd visszajövünk. Micsoda hit. Ő már nagyon jól tudja azt, hogy föl kell áldozni a fiát. De mégis azt mondja, hogy majd visszajövünk. Együtt. Olyan hite volt, ezért Ábrahám a hit ősatja, a hit példája, hogy lehet, hogy föl kell áldoznom a fiamat, de Isten már cselekedett egyszer egy olyan csodát, hogy vénségünkre gyermekkel ajándékozott meg minket. Igaz, ki is nevettük az Istent, ezért lett a gyerek neve Izsák, hogy valaki nevet. Helyes fordításban nevetni fogsz. És ha Isten ezt a csodát megtette, akkor talán meg tudja tenni azt is, hogy ha feláldozom a gyermekemet, akkor majd ő újraéleszti. És akkor elindulnak ketten, és talán valamit Izsák már érez. Érez, hogy nincs itt az áldozati kos, az áldozati bárány. És akkor kérdez, hogy apám, itt van a fa, itt van a tűz, na de hol van az áldozati bárány? Hol van a kos? Fiam, Isten majd gondoskodik róla. Isten egyébként ilyen, hogy gondoskodik. Az utolsó pillanatban, de gondoskodik. Ez a mi gondviselés hitünk, ez az alapja annak, hogy Isten az utolsó pillanatban gondoskodik. És Isten már csak ilyen, ő tud gondoskodni az utolsó pillanatban is arról, amiről jónak látja, hogy meg kell, hogy adja nekünk. Ugyanaz a párbeszéd közte, Ábrahám és gyermeke között, Izsák között, mint Isten és az Ábrahám között. A viúnak adott válasza ugyanaz, itt vagyok. Itt vagyok. Amit az Istennek mondott, itt vagyok, készen vagyok. És akkor odaérnek, és elkezdi megkötözni a fiát. A fia pedig hagyja magát. Nem véletlenül a zsidó gondolkodásban ez a történet az önfeláldozás legelső példája. És azt mondják, hogy a mártírok már csak ilyenek, engedelmeskednek. Hagyják, hogy megkötözzék őket. Persze vannak, akik másképp látják ezt a történetet, másképp magyarázzák. A középkori teológusokat megzavarta ez a történet. Mi az, hogy Isten próbára teszi Ábrahámot? Így. Érdekes módon a történetben nem hallunk arról, hogy mi volt a véleménye Ábrahám feleségének, aki megszülte vénségére Izsákot. Gondoljunk csak bele. Több mint 100 éves ember egyik napon kitalálja azt, hogy az egyetlen gyermekét Sárának elviszi és feláldozza. De gondolom, csak megbeszélték egymás között. Mit gondolhatott Sára? Bolond ez az ember? 100 éves? Hát már lehet bolond. És aztán elmegy gyermekkel, mert hogy aznak idején az asszonynak nem sok beleszólása volt a dolgokba. Sára otthon maradt egyedül a gondjával, a félelmeivel, Ábrahám pedig ment, mint az eszelős. A hit már csak ilyen, hogy néha eszelős. Az abszurditásokat látja, azoknak engedelmeskedik. De mit akar ez a történet tulajdonképpen elmondani? Valószínűleg azt, ahogyan a keresztény írásmagyarázati hagyomány is ezt hozza, hogy itt az abszurditásról van szó. Abszurd az, hogy Isten ilyet kér, hogy feláldozzam a fiamat, hogy halljon meg a jövőm, a fiam. Ez abszurditás. Ugyanakkor benne van a történetben, hogy Isten képes lesz feltámasztani az én gyermekemet, akkor is, ha meghal, ugyanakkor gyilkosság tilalma ott van, ott él, és akkor azt kéri, hogy öld meg. Abszurditás. Ha így nézzük, akkor a Biblia teli van abszurditásokkal. Micsoda abszurditás az, hogy Isten beleszületik az ember világba, hogy megtestesül. Micsoda abszurditás az, hogy az ember, a véges megölheti a kereszten a végtelent, az Istent. Micsoda abszurditás az, hogy egy ember feltámadhat. Telve van abszurd képekkel az egész Biblia. Nincs itt racionalista magyarázat. Ha megvan, akkor valahogyan ez sántít. Mert a hit az már csak ilyen. A hit nem ragadható meg a racionalitás vagy az irracionalitás kategóriájával. A hit az valami egészen más. A hit az ráhagyatkozás, a hit az beleolvadás az Isten kegyelmébe. Ezt lehet magyarázni, megpróbálhatja a pap is a szószéken, talán bele is izzad, és nem sikerül neki, próbálhatja egyik testvér a másiknak körbedadogni, valahogyan az életéből vett példákkal, hol sikerül, hol nem, többnyire nem, és aztán kiderül, hogy a hit mégis valami olyasmi, aminek óriási a vonzása. Olyan vonzása van a hitnek, hogy olykor a hitetlenek is a hit kísértésébe esnek. Mit nyújt a hit? A hit az Istent magát. És ez a történet pontosan azt akarja elmondani, pontosan abban akar megerősíteni minket, hogy az Istent nem lehet befogni értelemmel, érzelemmel sem. És abszurditás, mert mégis. Isten mégis, ahogy János evangéliumában olvashatjuk, Isten ott van bennetek, a lelketekben, lelketek mélyén. Isten ott van, és ott van a lelketek mélyén éppen úgy, ahogyan történik közöttetek, a jóban, amikor a fele barátodat szereted. Mert hogy szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Nem úgy van, hogy csak cselekedetben, nem úgy van, hogy csak szívben, nem úgy van, hogy elméletben igen, gyakorlatban nem. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Egész emberként. Érdekes lenne végignézni azt, hogy erről a történetről hogyan elmélkednek Origenész, aranyszájú Szent János, és sorolhatnánk a többi nagyokat, akik meghatározták azt, hogy hogyan kell gondolkodni erről a történetről. Úgy kell gondolkodni erről a történetről, hogy itt egyértelműen a szamár, az az egyház, aki engedelmesen viszi a fát, viszi a keresztet, itt Izsák egyértelműen Krisztus, Ábrahám pedig egyértelműen az Atyaisten előképe, tipológikus előkép, pont. Isten azonban egészen másképp gondolja. Isten úgy gondolja, hogy minden egyes korban munkálkodik a Szent Lelke, és a Szent Lelkén keresztül az emberek újra és újra a befoghatatlan Istent meglátva, ráhangolódva, megpróbálják magukba olvasztani az Istent. És persze nem megy, és Isten ezért kegyelmet gyakorol az ő szeretete által. És akkor megtörténik a csoda, hogy hiszünk ebben a hitetlen világban. Olyan megdöbbentő ez a történet. Gondoljunk csak bele, ez a történet tulajdonképpen egy tragédia is lehetne. Ahogyan szótlanul 3 napon keresztül mentek, és az összes szóváltás csak annyi volt a végén, hogy apám, itt van a tűz, itt van a fa, de hol van az áldozati bárány? Hol van a kos? Hát persze, amikor az Isten így beleszól az életünkbe, és megmutatja nekünk azt, hogy mindenek fölött tisztelni és szeretni kell őt, akkor mi nem tudunk mit szólni. Akkor csöndben talán csak annyit tudunk tenni, hogy megyünk. Viszont nem egyedül megyünk, hanem együtt. Ahogyan Ábrahám együtt ment az ő fiával, mi ugyanúgy együtt megyünk. Communio viatorum, úton levő közössége, mondja az egyház magáról. Ábrahám szereti a fiát, ezért engedelmeskedik Istennek. Szeretjük Istent, szeretjük Jézus Krisztust, ezért engedelmeskedünk, mint egyház. Hát az engedelmesség tartja meg az egyházat. Sokan magyarázók azt mondják, hogy Ábrahám már előre látott mindent, láthatta, nem tudom, nem voltam ott. Láthatta azt, hogy mi lesz majd. És ezért, gondoljuk csak az oltár előtti ígére, mondja Jézus azt, hogy igen, Ábrahám az láthatott, és örült, hogy meglátott engem, a megtestesült szeretetet, az Istent, magát. Olyan megdöbbentő ez a természetesség, hogy elindul Ábrahám a Mória hegyére, és olyan megdöbbentő, ahogyan akkurátusan mindent elvégez, összepakol, és mennek fel a hegyre. Mert ahhoz, hogy feljussunk a hegycsúcsra, ahhoz össze kell szednünk mindent, pontosan szépen egymás mellé illesztve azt, az Isten jó rendje szerint. És hogyha ezt megtesszük, és elindulunk fölfelé, akkor haladunk. És akkor megérthetjük azt, hogyha valaki Istennel akar járni, annak időnként a végsőkig el kell mennie. Isten már csak ilyen megengedi, hogy elmenjünk a végsőkig. Isten megengedi azt, hogy a végsőkig elmenjünk, hogy megtapasztaljuk, hogy mennyit bír ki ő, mennyire viserel minket ő, és hogy mennyit tudunk elhordozni mi. Hol a határ? Ezt mindenki életében az Isten majd megmutatja. Mert az Isten ilyen. Ő a határkő. Ezen nem változtat. Isten Isten marad, mi pedig emberek. De Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát küldte ebbe a világba, hogy éljünk ő általa. Olvashatjuk az evangéliumban. Titok ez, misztérium, amire egyetlen egy válasz lehetséges a hívő ember részéről, beleremeg ebbe a titokba, hogy erőt nyerjen általa. Imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei atyánk, hogy nem ítélted kárhozatra az emberiséget, hanem egyszülöttedre hárítottál minden bűnt, hogy egy halljon meg mindnyájunkért. Ébresz minket élő hitre, hogy többé ne önmagunknak, hanem neked éljünk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.